Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát a G7-es csúcs az, ami most témát, muníciót ad nekünk. Úgy néz ki, a nagy gazdasági nagyhatalmak beleállnak teljesen Ukrajna támogatásába, és az orosz szankciók akár növelésébe, folytatásába is. Úgyhogy erről, ezeknek a részleteiről beszélgetünk dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel, aki itt van a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Mielőtt a G7-nek a beszélgetésére rátérnénk, a szankciós politika te meglátásod szerint mennyire eredményes?
Mert épp ebben illetve a percben... mennyire lehet, mert lehet, hogy most még esetleg a külső szemlélő láthat olyasmit, hogy hát meg se kottyan ez Oroszországnak, de hogy ez fennmarad-e, hát, vagy később érezteti a hatását?
Hát például én most láttam egy olyan ábrát, ami azt mutatja, hogy sokkal több bevételt könyvel el Oroszország a fosszilis energiahordozók kereskedelméből, mint egy évvel előtte. Aztán olvastam egy olyan cikket, hogy a rubel szárnyal, és az egyik legjobb teljesítmény nyújt a valuta a világban. Ezek nem azt mutatják, hogy az orosz gazdaság megroppant volna, hogy az orosz gazdaság a szankciók miatt bármiféle veszteséget szenvedett volna el.
Ugye az orosz gazdaság azért nem csak ezekben a számokban mérendő mérhető, tehát azt hiszem, hogy a szankcióknak az a hatása, amire igazából majd az orosz társadalom érzékeny lesz, azok minimum középtávúak. Tehát ugye ez a technológiának a hiánya, a befektetéseknek a hiánya, ez nem augusztus végére fog látszódni, hanem bizony lehet, hogy csak 2023-ban, és ez Kijev számára is probléma. Amit ti mondatok, az viszont így van, tehát ezek abszolút nyilvános adatok, hogy az oroszoknak a megemelkedett energiaár környezet miatt trimester arányosan is egyébként gyakorlatilag nagyobb fosszilis energiahordozó bevétele volt, mint a megelőző év azonos szakaszában, tehát ebből a szempontból egészen durva az, ami történik, hogy ugye részben a szankciós politika, illetve a kitermelési krízisek miatt, már hogy az OPEC se volt hajlandó egy jó ideig emelni, csak ugye a mostani hónaptól indul el egy enyhe emelgetés. Tényleg a világpiaci árak egyszerűen annyit hoznak még a kisebb eladásra is, hogy a bevétel érdemben nem csökkent, tehát itt is a becslések, csak hogy nagyságrendet mondjunk, tehát még mindig napi 900 millió dollár körül járnak Oroszországnál, és valahol a háború költsége pedig ez alatt van minden katonai másik irányú becslés szerint, tehát azt is mondhatjuk, hogy még mindig profittal zár 24 óránként az orosz államháztartás. Tehát ez bizony azt mutatja, hogy itt bőven van még tennivaló, és ezért is óriási vita ez, hogy büntető vámoljuk az olajat, vagy pedig másodlagos szankciókkal mindenkinek megtiltsuk a kereskedést, vagy pedig szankcióval mi ne vásároljunk, és más se vásároljon. Tehát ez a politikai vita váratlanul tovább megy.
Hát aha. Igen, mert hogyha rájuk nem hat, akkor az egy kicsit ilyen lábonlövés, mert azt meg érezni, hogy azért...
De az a furcsa épp ez, amit a Balázs mondta, hogy közben meg Európának már érezhető az, ami az oroszoknál ezek szerint még nem.
Így van, és ez egy abszolút macska egérjáték, tehát hogy kibírja tovább, ugye a szankciók azért, amikor ilyenek, ez tipikusan ilyen szokott lenni, hogy a másik oldalnak is fáj a kereskedelem hiánya, csak ez mondjuk az Irak méretben nem volt felfogható, érzékelhető, vagy Iránnal kapcsolatban is kevésbé, de hát azért gondoljunk vissza, hogy a francia cégek vagy tapsikolva vonultak vissza az iráni piacra, amikor ott a szankciókat enyhítették. Tehát, hogy itt egyszerűen a mértékegység miatt ez egy látható fájdalmat okoz ideát is, és meg kell mondjam, hogy a legfőbb dilemma emellett az, hogy a világ többi része ehhez hogy viszonyul. És még mindig azt látjuk, hogy ugye India és Kína elképesztő vásárlásokat hajt végre a mai napig, de tegyük hozzá, hogy ott áll azon a listán az Európa is, hiszen nem mostantól zártuk el ezeket a csapokat, tehát hogy az az igazság, hogy ugye ezek a majd nem veszünk decembertől, majd egyesek még későbbtől nem vásárolnak, tehát ezek a kivezetések fokozatosan zajlanak, tehát elfogadunk egy szankciós csomagot, de nem másnaptól érvényes. Tehát ezt még mind tegyük hozzá, gondoljuk hozzá, hogy mindenki bemondja, hogy igen, akkor majd ettől a hónaptól, attól a hónaptól nem vesz. De nem tartunk még, csak nem is tartunk annál a hónapnál, tehát ha majd ott tartunk, meg lehet nézni, hogy tényleg nem vásárol-e.
No, akkor erre jön rá ez a bizonyos G7-es csúcs, ez meg azért volt fontos végigbeszélni ezeket az előzményeket, mert hogy ott meg a gazdaságilag legfejlettebb országok úgy döntöttek, hogy akkor ők beleállnak, és hiába úgy tűnik, hogy nem hat az oroszokra, és hiába látszik úgy, hogy Európára például egész keményen hat ez a szankciós csomag, ők kitartanak emellett.
Így van, tehát a G7-en legalább ez az eredmény megszületett a politikai támogatás fenntartásáról. Tegyük hozzá, hogy azért itt minden ország egészen más helyzetben van, tehát ugye a japánokkal most éppen egy picit élesedik az oroszoknak, mondjuk, hogy a katonai technikai jellegű konfliktusa is, ugye itt a Kirill-szigetek miatt. Kanadaiak azért eddig se aludtak nyugtalanul, miközben mondjuk az olaszoknál meg hát nem csak az energiahordozók, hanem minden más is kérdéses, és az afrikai adott esetben fokozódó éhínség az őket közvetlenül fogja migrációs nyomással érinteni. Tehát, hogy itt azért elég más helyzetekben vannak a G7-ek. Ugye azt még lábjegyzetbe tegyük hozzá, hogy ez nem G8.
Nem, már az oroszokat kitették, igen.
Régóta nincs itt, és fel sem merült az, hogy visszavegyék, vagy bármilyen formában. Sőt, azon vitatkoztak, hogy az őszi G20-as találkozón, ahol az oroszok benne vannak, oda elmenjenek-e akkor, hogyha megjelenik az orosz képviselet, és egyébként az a döntés látszik közben azódni, hogy részt fognak lenni a G7-ek a G20-on, akkor is, hogyha ezen Vlagyimir Putyin vagy az orosz küldöttség majd megjelenik. Eddig azért ugye ez egy vitatott pont volt, de úgy látszik, hogy ez a döntés most megszületett. Tehát az ukránok segítése azért ősszel és ősztől, illetve a tél deltától, tehát fűtést kell biztosítani az ott maradó valahány 20 millió ukránnak, akik még az ország területén lesznek, ez egy óriási logisztikai kihívás is lesz, illetve a gáz hiány esetén Európa számára is kérdés lesz, hogy ezt hogy fogja megoldani. Tehát erre szerintem jelenleg épkézláb tervet én még nem láttam, de biztos készülnek, csak ezekről még nyilvánosan kevesebb beszélünk. A másik ugyanez lesz az élelmezéssel kapcsolatban, tehát ugye ott tartunk, hogy az oroszok lövik szét az ukrán hátországot, gabonatározókat, gabonaszállítási útvonalakat, tehát nem csak az a kérdés, hogy a világ többi részére nem tudjuk elvinni, de az is, hogy az ukránok ezzel országon belül tudnak-e még élni, el tudják-e vinni, el tudják-e dolgozni, és ezek az infrastruktúrák mennyire sérülnek. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly ellátási krízisre kell készülni, és erre hát az se baj, ha a G7-ek és az Unió közösen elkezdik gyártani a terveket, hogy ki történik.
De hát attól félnek, hogy Európában is ellátási krízis van, mert ugye lehet látni az üzemanyag helyzetet.
Hát de akár az étolaj helyzetet.
De akár az étolaj helyzetet.
Van konzervgyár, aki átért
a
sertészsírra, a vendéglátósok panaszkodnak, tehát még lehet, hogy mi nem érezzük a boltokban, de bár ott is, mert helyenként ugye egyre több az ilyen mennyiségkorlátozás, hogy miből mennyit lehet venni. Szóval van ezek a problémák,
hát
itt vannak.
Igen, abszolút. Itt a brüsszeli boltomban itt már gyakorlatilag egy hónapja nem láttam napraforgóolajat. Tehát, hogy itt már lehet magyaróolajat venni, meg mindenféle furcsa dolgot, de mondjuk azt éppen nem. Ezek persze, tehát hogy ezek abszolút érkeznek és fokozódnak, és ugye itt megint tegyük hozzá, hogy a G7-eknek azért nem csak azért fő a feje, hogy az orosz-ukrán háború miatt a világgazdaságon milyen nyomás van, hanem mindez ugye még rátett a Covid utáni recesszióból való kijövetre egy lapáttal, és az egészből fakadó inflációs környezet, és ezek egybeérnek. És most megyünk bele abba a nyárba, ahol majd megint leég fél Kalifornia, a portugálbozótos kiszáradnak kutak, tehát hogy látjuk a solymári vízhelyzetet, tehát szerintem ezek az összeérő válságok lesznek azok, ahol, és most nem akarok belemenni ennek a gyönyörű elméleti hátterébe, de ugye ennek van egy olyan komplexitása, ahol már nem nagyon megjósolható az ennek egymásra hatása.
Az viszont baj.
Tehát ez innentől kezdve lesz nagyon-nagyon-nagyon félelmetes, mert belenézünk tényleg ebbe a szakadékba, és nem nagyon tudjuk, hogy mi fog kijönni belőle.
Tehát folyamatosan rögtönözni kell, ahogy bukannak
fel ezeket. De hát a G7-ek csak tudják, hát valamit csináljanak már ők. Hát a legfejlettebb országokról van szó, könyörgöm. Hát, ha ők nem, akkor ki?
Az Egyesült Államok most ugye azzal van elfoglalva, hogy lehet-e abortuszt végrehajtani. Tehát azért valahol ugye a politikai polarizáció is gyönyörűen működik, és tehát ha egy jóslatot ma mernék tenni, akkor az lenne, hogy az oroszok nem az ukrán fronton fognak mondjuk úgy, hogy bevetést növelni, hanem a háttérben, illetve az információs hadviselésben, az ilyen típusú gabonahadviselésben, amit éhénységnek is hívhatunk, és az ilyen társadalmi szétszakításokban és polarizációs növekedésben, amit érzékelünk Európában is. Uh-huh. Tehát az, hogy a kelet-nyugati tagállamok között is okozódik a feszültség. Természetes módon ezek mind jelen vannak, de az oroszok ilyenkor egy nagy kéjjel öntik bele a sót ezekbe a sebekbe, ahogy most már a legfelsőbb bírók házainál van az Egyesült Államokban tüntetés, és most már a hétvégén ezen problémáztak, hogy a bírók el tudjanak menni munkába. Tehát, hogy rengeteg olyan seb van, amit ki tudnak használni ezek az országok, és miközben az oroszokkal le vagyunk kötve, közben azért Kína pedig nem azon ügyeskedik feltétlenül, hogy az oroszokat megmentse, mert nem ez a kínai érdek. Viszont azon, hogy a saját pozícióit közben erősítgesse ott, ahol tudja, egész biztos, hogy ki fogja ezt használni.
Igen, mert olajat sem, ugye, ami növekvő mértékben vásárol, az sem orosz megmentésből teszi, hanem rettentő nyomott áron tudja a készleteit töltögetni.
Igen, abszolút.
Igen. Klíma kérdések fölmerültek a G7-es csúcson, mert hogy ha már most... szankciós politikáról beszélünk, ugye azért az egyik ilyen lábonlövés, hogy ugye itt az önállósodás kapcsán vissza kell indítani a szénerőműveket, kicsit megakadhat ez a klímapolitika, ami az energiamixváltáson alapszik, hogy a fosszilisokat cseréljük megújulókra. Ezekről volt ez szó?
Abszolút, igen, tehát a G7-ek itt szeretnek nyilatkozatokat tenni, de hát már az eleve úgy mentünk bele ebbe az alapokbeli találkozóba, hogy a múltkori G7 óta se történt túl sok minden annak kapcsán, amit mondtak a G7-ek erről, és a mostani környezetben is, hát mondjuk úgy finoman szóval, hogy nagyon óvatosan nyilatkozgatnak, hiszen az egyik része az tényleg az a legközvetlenebb kritika, hogy most LNG terminálba fogunk beruházni hirtelen, és ha már ebbe beruháztunk, akkor vajon emellett fogunk-e még napelem és szélerőműveket gyártogatni ugyanakkor a lendülettel. A másik oldalról ugye ennek nem csak ez a nagyon közvetlen kérdése van, hanem az is, hogy hogyan lehet ezt hosszú távon gyártásban fenntarthatóvá tenni. Aha. És ugye innentől indul az, hogy és erről gyönyörű ábrák vannak a neten, és látom otthon is kitört a 24-es veszprémi rektori cikk után a vita, nagyon jó módon és egészséges módon, mert azért az a cikk nagyon sok mindent állított, ami azóta, hát mondjuk úgy, hogy kiegészítésre került, hogy mekkora erőforrás előállítani ezeket a megújuló erőműveket, és azokhoz milyen típusú, mondjuk, bányászati termékek kellenek, és ezekhez hogy fogunk hozzájutni, illetve a szállítási útvonalak kapcsán ezekkel, hogy lesz probléma. Mondok még egy tipikus példát, ilyenekre nem gondolunk, de amikor egy-egy folyó elkezd tényleg kiszáradni, mondjuk akár vízszintje annyiban csökken, hogy nagy kikötővárosokból nehéz kijutni, hogy kotorni kell folyamatosan, hogy bizonyos merülésű hajók nem tudnak kikötőkbe eljutni a világ egyes pontjaira a klímaválság miatt, olyankor is ellátási láb probléma alakul ki. Na most ezt a G7-ek azért nem tudják kikotorni onnan az Alpokból, úgyhogy ez egy nagyon komoly kérdésé nőtte ki magát, viszont erre született egy érdekes válasz. És szerintem ez az, amiről keveset beszélünk a G7 után, mert hogy megszületett gyakorlatilag az újra csomagolása az egyút egyövezet ellenpolitikájának. Tehát ez a globális infrastruktúra program, amiről már Ursula von der Leyen az Unió nevében is beszélt, ez a Global Gateway projekt volt, most kapott egy kicsit más elnevezést, és hát egy 600 milliárd dolláros ígéretet. Ez azért egy elég komoly szám első indulásra.
Igen, nagynak tűnik.
Nem láttuk ennek a zsebeit, ahonnan már kikandikáltak a kis zöld hasvak, de azért az ígéret legalább megszületett, és végül is egy héten ennyit tudnak elintézni. Tehát nézzük meg, hogy a következő negyed évben ez hogy lesz kidolgozva, de a lényeg az, hogy ez globálisan olyan infrastruktúra projekteket akar támogatni, ahol az euróatlanti térség kereskedelmi érdekei, ellátási láncai és fontos stratégiai pontjai húzódhatnak. Tehát gyakorlatilag tényleg az ellentéte vagy az ellensúlya lehet az együtt egy vezetnek, amiben viszont a beruházási számok a koronavírus óta radikálisan estek. összegészében globális szinten nézve. Tehát egy jó pillanatban lépne be a nyugat, és ez részben válasz a kereskedelmi kérdésekre, részben válasz a kínai terjeszkedésre is.
Most ez a nem túl jó hangulatú beszélgetés koronázzuk meg egy még rosszabb forgatókönyvvel. A számtalan bizonytalanság okozhat konfliktusokat, amelyek ilyen fegyveres konfliktusba torkolhatnak, már ha érted, mire gondolok. Mert ugye azért az éhínség miatt ugye megint a migráció felerősödhet, mondtad, hogy Kína is azért helyezkedik elég rendesen a pozícióit.
Japán is próbál ugye most a kirészigetekkel döntést.
Igen, felmerült az, hogy olyan államok, amelyek eddig nem voltak NATO tagok, azok legyenek NATO tagok. Erre az oroszok berángtak. Ugye mai hírekbe hallgattuk, hogy Lukasenka is elkezdett fenyegetőzni. Törökország háborút vív szép csöndben a kurdok ellen, a Közel-Keleten. Szóval nem nagyon nyugodt a helyzet.
Hát ez biztos, hogy kb. Így az útinform hangulatát éreztem én is a világpolitikában, amit az előbb elmondhatok, hogy mindenütt van valami. És tényleg ez látszik, hogy egyrészt vannak a tulajdonképp eddig is parázsló konfliktusok, tehát mondjuk egy török-kurd vagy egy azeri örmény, tehát ezek megvannak, és ezeket a klímaváltozás meg a, mondjuk úgy, hogy a hegemon hatalomnak az elterelt figyelme, vagy néha saját politikai döntése miatti izolációja, csak erősíti. Tehát ezek a felek könnyebben belemennek a konfliktusokba. Tehát alapvetően van egy ilyen makrokörnyezet, ahol az Egyesült Államok és a NATO, illetve a szövetségesek Európa nem annyira mennek már oda ezeket megakadályozni, tehát regionális hatalmaknak a kezében több döntés vagy több mozgástér van, ha úgy tetszik, mint mondjuk a hidegháborúban. Ez alapvetően nem egy jó hír a békét kedvelő lakosok számára, és innentől kezdve pedig az erőforrás krízis az egy hát helyenként katalizálni fogja. Ahol látjuk, hogy ez történik, ugye egyrészt a szubszaharai Afrika, tehát itt nagyon komoly konfliktusok vannak, nagyon keveset mondunk, beszélünk róla, de azért olyan dolgok történnek, hogy Franciaország kivonul Maliból, hogy az orosz zsoldosok megjelennek, egészen elképesztő emberi jogi jogsértések történnek már csak, ami eljut hozzánk. És itt aztán a különböző politikai frakciók amúgy se voltak nagy békében egymással ezekben az országokban. Tehát ott abban a régióban biztos, hogy fokozódik ez a hangulat, és ennek a legszimbolikusabb másik afrikai példája, ugye ez az etiópiai nagy víztározó építése és vízerőmű építése, tehát a harc a vízért. Erről ugye veletek is beszélgetünk, talán pont ez az egyik jóslatunk, ami bejött a januári beszélgetésünkből, hogy ez hogyan látszik fokozódni. És ez néha nem biztos, hogy úgy kell elképzelni, hogy tankokkal elindulunk, hanem úgy, hogy tényleg egyszerűen a nyomás a helyi lakosságon és az ebből kiáramló politikai feszültség, a városokba beáramló munkanélküli egykori földművesek vagy egykori halászok, ugye Afrikának a keleti partjain, akik elől a kínai nagyhajóflották elvitték a fogást. Tehát ezek így megint csak egymásra adódnak, és akkor egyszer csak meglátjuk a piros foltot a térképen, de azért ezek egy hosszú folyamat eredményeként jutottak el oda, hogy ott vannak azok a tömegek, akik radikalizálhatók, vagy akik etnikai, törzsi, egyéb vallási alapon egymásra úszíthatóak.
Hát vidám hétkezdetet rittyentettünk. Pontont köszönjük azért a sok hasznos információt, de megpróbáljuk valahogy zenével, vagy valamivel kompenzálni itt a boros hangulatot.
Tartok tőle, kevés lesz, igen.
Igen. Köszönjük nagyon a beszélgetést, szép napot neked.
Köszönöm nektek,
szia. Sziasztok. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztük át a G7-es csúcs hát nagyobb fejezeteit, megállapításait és egyéb következményeket.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.